Időnként mindenkinek felmegy a vérnyomása. Azok, akiknél ez sajnos akut problémát is jelent, az optimális értékeket is tudják már, sőt azt is, hogy a szisztolész és diasztolész szavak nem illetlenséget jelentenek. Na és van olyan is, aki még ennél is többet szeretett volna megtudni a vérnyomással kapcsolatban. Kíváncsisága világszabadalmat eredményezett. Mai adásunkban dr. I. és Miklós főorvossal beszélgetek, akit irodájában kerestem fel. Hosszabb ismeretségünkre való tekintettel a beszélgetésben megtartottuk a tegező formát, ezért kérem a hallgatókat, ezt ne vegyék tiszteletlenségnek.
Nemrég estem túl egy egyszerű vérnyomás mérésnek tűnő akción. Fölpumpáltuk ezt a manzsettát, és egy gépezet közvetlenül továbbította az információkat egy számítógépnek. Nagyon modern technológiával, vezetékek nélkül működik szinte az egész. Tettem mindezt dr. I. és Miklós jóvoltából, aki megengedte, hogy kipróbáljuk ezt a rendszert, és aki egyben a feltalálója is ennek a rendszernek. Őt kérdezem most erről, hogy miben más ez, mint egy normál vérnyomásmérés, és miért olyan különleges dolog ez, amit itt most elvégeztünk egy néhány perccel ezelőtt.
Hát kezdem a végéről. Azért különleges, mert ugye egy normál vérnyomásmérésnek tűnik, az egész nem tartott tovább 2 percnél. Egyszerű, bárki által elvégezhető. Mégis egy egyszerű vérnyomásméréshez viszonyítva nagyságrendekkel több adatot kapunk. Ugye egy vérnyomás értéke, a felső-alsó értékre nagyon fontos információ, de nem tudjuk, hogy ha most valakinek 140/90 a vérnyomása, a mögött húzódik-e meg érelmeszesedés vagy sem. Lehet is, meg nem is. Nem tudjuk. Mi azt fedeztük föl, hogy egy speciális állapotban, amikor a főütő erből kipumpált vért eléri a karnak a artériáját, és ott a karon lévő artériát lezárjuk teljesen, tehát visszapumpáljuk olyan magasra a nyomást a manzsettában, hogy az ütőér nyomása fölé, akkor ebben a speciális esetben a szívből az ereken érkező nyomáshullámokat gyakorlatilag torzítás nélkül tudjuk rögzíteni, majdnem olyan minőségben, mintha megszúrtuk volna az ütőeret, és beletettünk volna egy katétert. Hát ez azért nagy jelentőségű, mert ugye ezt a módszert régen ugye véres úton tudtuk csinálni, tehát, hogy mondtam, megszúrtuk az eret, vagy pedig speciális műszer kellett hozzá, nagyon képzett szakszemélyzet, az egyszerű manzsettás mérés úgy tűnik, hogy áttörés. Látszólag egyszerű, tehát azt kellett észrevenni a sok-sok 100 000, vagy talán mondanám millió összegyűjtött görbéből, regisztrátumból, hogy van-e ott információ, és hol. És ugye hát sokat néztem a görbéket, így aztán egy pillanatban megadatott, hogy észrevettem, hogy hol az információ.
Éppen ezt szerettem volna kérdezni még, hogy hogy megy egy ilyen felfedezés. Talán vannak ilyen romantikus elképzeléseink a tudományos felfedezőkről is, de nem tudom, ez mennyiben hasonlít a valósághoz, hogy jön egy isteni szikra egyszer csak.
Valahogy úgy gondolom, feltétlenül van egy ilyen úgynevezett heurisztikus pillanat, ugye heuréka megvan, talán ezt a mondást mindenki ismeri, tehát egy mondanám ihletett pillanat, ez egy áldott pillanat. Ugye volt egy munkahipotézisem, amikor is azt mondtam, hogy mi van akkor, hogyha fölteszek egy manzsettát egy ütőjére a felkarra, és akkor az felfújom, azon vannak jelek az ütőjér mozgása következtében, és meg tudok-e többet mondani ebből, mint a vérnyomást. Én egészen konkrétan arra voltam kíváncsi, hogy az ütőerek általános állapotáról, tehát az egész keringésről ad-e ez több információt, vagy sem. Az volt a idegülő benne, hogy rájöttünk a felénél, hogy van információ, mert egy úgynevezett Kohonen-féle önszervező rendszert használtunk, ami pont erre van kitalálva. Mi megetettük ezt a rendszert a mi adatainkkal, és mutatták, hogy igen, van összefüggés. Csak ez a módszer azt nem mondja meg hol. Ugye ehhez kellett nézni ezeket a görbéket, és akkor egy pillanatra akkor eljutottam arra, hogy az egyik balra dől, a másik jobbra dől. És ilyen egyszerű volt. És akkor kérdeztem az élettanászokat, hogy most ez miért van, és akkor mindenki csak tárta szét a kezét, nem tudta. És én meg rájöttem. És akkor hogy jöttem rá, meg egyszerűen. Úgyhogy megjött egy isteni szikra, és mondom, válasszuk ketté a fiatalokat, meg az idősebbeket az adatbázisban. És akkor mit tesz Isten, akik fiatalok voltak, azoknak mind balra dőlt, akik meg öregek, azok meg mind jobbra. És akkor kezdték nézni magunkon, hát soha életben nem jött össze a jobbra dőlő görbe. Persze, mi mind fiatalok voltunk. És akkor beesett egy bácsi hozzánk, műszaki tudományok kandidátusa, ő egy szaktanácsadónk, és hát megnéztem az erejét, és hát előjött a jobbra dőlő görbe. És abban a pillanatban az elmúlt évek verítékes munkája minden összeállt bennem. Megértettem a dolognak a lényegét, és rájöttem arra, hogy akkor van az egésznek a információja, hogyha az érdezárásra sor kerül. Hát és akkor innen már csak idézelben annyi volt, hogy ezt el kellett fogadtatni a világgal, a tudományos közvéleménnyel. És hát most jelenleg is még ennek a nagyon kemény folyamatában vagyunk.
Hadd kérdezzem meg, hogy volt ez annak idején, amikor rászántad magad emellett a pálya mellett, hogy ez is egy olyan hosszú érlelődés volt, vagy volt valami ihletettsége, vagy hogy volt ez? Volt a családban esetleg orvos, vagy nem tudom?
Édesapám orvos volt, de semmi köze nem volt az én pályvászlá. Illetve volt köze, csak nem úgy, ahogy te esetleg vagy a hallgatók elképzelik. Gitároztam, zenéltem, és ugye volt egy együttesünk, be kellett hangosítani a termet, minden terem máshogy szólt, és akkor én érettség előtt voltam, csillogó szememmel bejelentettem nagybátyámnak, akit apámként tiszteltem, hogy hát Bán bácsi, én akusztikai mérnök szeretnék lenni. Hát Bán bácsi tanárember volt, összeláncolta a szemüldökét, azt mondta, édes fiam, mert őzött ott arra felőznek. Mi a te apád? Hát mondom, Bán bácsi orvos. No, akkor mész az orvos egyetemre. Hát ez volt az én pályaválasztásom, és hát valójában életem végéig hálás vagyok neki, hogy ezt a döntést megtette helyettem. Lehet ez is egy isteni döntés, nem tudom. De hogy a műszaki tudományok iránti érdeklődésem megmaradt, az itt leállhatod, hogy ez napnál világosabb. Ez a kettőség kísérte végig az életemet. És miután így a műszaki tudományok meg a humántudományok egy területen, az élettan területén valahogy összegyógyulnak, ezért mit tesz Isten, az egyetemen az életem volt a kedvencem, jelenleg is most ebből élek az élettani kutatásokból.
Uh-huh. Egyszer úgy hallottalak beszélni erről a felfedezésről laikusoknak, hogy az a nagy dolog abban, amit te kitaláltál, hogy te bárkinek megmondod, hogy beteg, már akkor is, amikor még nem érzi. És ugye elgondolkodtam ezen, hogy hát ki az, aki örül annak, hogyha megmondják róla, hogy beteg, igaz? Amikor még ér, mint hal a vízben, lubickol, és oda jössz te, és fölteszel egy mancsettát neki, és annak közvöd vele a rossz hírt. Nem nagyon vágyunk erre.
Ez valóban, én nekem a rossz hírt kell közölnöm, ez nem egy jó dolog. De megint erre mondom, ha szeretet van az emberben a másik ember iránt, és ez a szeretet nem külsőségekben, hanem valós szeretetben nyilvánul meg, és nem képmutatásban meg egyebekben, amitől a mai világ tele van, akkor ezt a szeretetet másodperceken belül megérzi a páciens. És mihelyt ezt a szeretetet, ezt a megbecsülést, ezt a feléfordulást megérzi a páciens, na ez az a pillanat, amikor attól kezdve, amit én mondok neki, és ha ezt én jól teszem, és megalapozottan teszem, akkor ezt elfogadja, és ezt nem kudarcként, nem csalódottságként éli meg, hanem segítségképpen. És itt a szó a lényege. Tehát én, amikor ezt a kellemetlen hírt kell közölnöm, akkor valójában ezt azért közlöm, hogy segítsek azon, akinek ezt közlöm, és időben tudom ezt tenni, időben tudok neki szólni, és innentől kezdve, ha az a rezonancia, az a szeretett rezonancia kialakult közöttünk, akkor vannak páciensem, akikkel évtizede együtt dolgozom. Tehát így könnyen ki lehet alakítani ezt, és mély meggyőződésem, hogy ez a mai világban az orvoslás tekintélye csak oly formában alakítható ki, hogy ez az embertelenedett, egy kicsit gépiesedett világból megpróbálunk visszatérni afelé, a világ felé, amiben most lehet, hogy sztereotípiának hangzik, de van hit és szeretet. Most ezt nem kell ebből nagy füstöt csinálni, mindenki szeretne, de ezeket a szavakat szó szerint kell érteni. Mindennapi hit és mindennapi szeretet.
Nem szeretek orvoshoz menni. Addig legalábbis, amíg nem nagyon muszáj, biztos, hogy nem megyek el. Úgy is mondhatnám, hogy csak a legvégső eset lehet az, amikor felkeresem az orvost, Inkább borogatom a fájó testrészt, vagy megpróbálom kifeküdni a betegséget. Ilyenkor legtöbbször azt mondom magamnak. Úgy is tudom, hogy mit mondana a doktor. Azért meg minek menjek el, várjam ki a sorom. Vegyek a nyakamba még egy sor kellemetlenséget, a kiváltandó gyógyszerek áráról már nem is beszélve. Azt hiszem, nem is vagyok egyedül ezzel az érzéssel. Mi, magyarok, legendásak vagyunk hasonló hozzáállásunkról. Bizonyosan sok rossz tapasztalatunk is rásegít erre. Az egészségügy nehéz helyzete. Esetleg hozzá nem értő, vagy hozzánk nem értő orvosok korábbi sikertelen beavatkozásai. Vagy műhibákkal kapcsolatos, széltében hosszában mesélt rémtörténetek tartanak minket vissza a segítségkéréstől. Úgyhogy következésképpen csak akkor megyünk, amikor már nagy a baj. Amikor már jó ideje nem segít egyik régi praktikánk se, hogy elnyomjuk a fájdalmat, vagy leplezzük a tüneteket. Pedig, ha időben mentünk volna. Az előzőekben egy egyszerűnek tűnő, mégis rendkívüli felfedezésről beszélgettünk. Nem az örök élet szérumát, nem is korunk hírhet betegségeinek, az AIDS-nek vagy a ráknak gyógyszerét találta meg a kutató. Csupán egy kis műszerről van szó. Azért jó, mert már akkor megmondja, hogy baj van, amikor mi még teljesen gyanútlanok vagyunk. Szöget ütött a fejembe ez a mondat, amikor először hallottam. Jó az, hogy azt mondja, baj van. Hát kinek jó? Hát ki szereti hallani az ilyesmit? Nagyszerű, úgy sincs elég bajunk. Miért? Hát nem élhet az ember egy kicsit nyugodtan, gyanútlanul, békében? Kell nekünk a mindenféle károgás és riogatás. Aztán rájöttem, hogy azon túl, hogy testi veszélyeztetettségünket illetően sem baj, ha időben fel tudunk készülni, van egy mélyebb párhuzamja is ennek a gondolatnak. A lelki oldal. Hát nem ugyanígy vagyunk lelki bajainkkal is, mint a testiekkel? Hát nem ugyanolyan rossz hallani, hogy valaminek esetleg nem lesz jó vége? Csak míg a testi dolgokban még így is sokszor figyelmeztetnek bennünket, például így a dohányzás halált okozhat, addig lelki téren már sokkal ritkábban hangzik el ilyen figyelmeztetés. Mi magunk pedig ugyanúgy nem szeretjük lelkileg betegnek vallani magunkat, mint testileg. Pedig a gyógyulás első lépcsője a betegség felismerése és elismerése. Addig, amíg a beteg nem ismeri el saját betegségét, nem lehet kezelést sem ajánlani neki. S mennyivel inkább így van ez a lelki bajokat illetően. Jézus azt mondja, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem az igazaknak, vagy tehetjük hozzá, magukat igaznak gondolóknak van szükségük megváltásra, hanem a bűnösöknek. Pál apostol pedig azt írja a rómaiaknak, Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Mit jelent ez számunkra? Vagy fogalmazunk így, mi a diagnózis? Sajnos mindannyiunk számára van egy rossz hír, amiről tudnunk kell. A halálos kór mindannyiunkat megfertőzött. Ezzel nehéz is vitatkozni, hiszen ki az, akinek nem a halál felé tart az élete. Van azonban egy jó hír is, és ez szintén érint mindenkit. Van ellenszéruma is a bűnnek és a halálnak, mégpedig Jézus Krisztusnál. Ezért, ha időben felismerjük és elismerjük a bajt, nem egyedül kell szembenéznünk vele, és reményünk van a biztos gyógyulásra, az örök életre. Hogy vállaljuk-e a kezelést, ami egyedül jelenthet gyógyulást, csak is rajtunk áll.